reggel, azzal szembesültem, hogy elfogyott a kávé.
Szőke Abigail színész. Olyan filmekben játszott, mint a Martfűrém, az Akik maradtak, a Besugó, de nem sokára benne lesz az amerikai The Brutalist című filmben is, ami decemberben kerül a mozikba.
Személyes ismeretség van amúgy?
Hát az a fura, hogy amúgy ahhoz képest nem. Szóval, hogy így, mit tudom én, jártunk együtt az egyetemre, már az SFF-re egy időben, meg foglaltunk együtt egyetemet, de igazán nem beszélgettünk soha.
De téged személyesen mi az, ami érdekel?
Hát ez ilyen fura, de hogy ezt így, de nem mondanám be neki, csak így. Most így, amíg nincs, hogy nem tudom. Elvégzett egy évet az SF-én, aztán utána elment forgatni, meg filmezni, meg hát tulajdonképpen kapta a szerepeket a filmekben, akkor nekem így belugult a Törőcsik Mari, aki kb. Ugyanezt csinálta, hogy két évet járt az egyetemre, aztán megkapta a körhintát, amivel így mennybe ment, és akkor azóta ő a Törőcsik Mari. Na most ez most meg nem így van. Csak így beugrott az analógia így a kettőjük pályája között, és az, hogy mennyit változott a világ, és ebben változott például nagyon sokat a világ, hogy itt most már fiatal színésznőként az embernek így nem biztos, hogy bárki fel tudja karolni a karrierjét úgy, hogy egy életen keresztül vigye. És nem tudom, lehet, hogy most már kicsit ilyen generációs dolog, nem? Hogy nem lehet ilyen szakbarbárnak lenni ebben a 21. században, hanem most már muszáj több lábra állni, vagy nem tudom. Meg hát nyilván a magyar filmipar is olyan, amilyen, szóval, hogy itt vannak ugye a külföldi produkciók, akik az eszméletlen adókedvezmények miatt jönnek ide forgatni, meg vannak a magyar produkciók, amik gyakorlatilag kimerülnek már a neves filmekben. Mi dolgozott most a Ruben Östlunddal is, aki mondjuk a kedvenc kortárs rendező. A Szomorúság háromszöge, Lavina, meg a Négyzet, ugye ezek az ilyen legújtóbbi filmjei. Ez hogy ti jelvett casting direktorként, a castingban, szóval, hogy nem színészként. A második hír, ez pedig már azt akar egy kicsit belengetni, hogy szeretne zenélni is az Abigail. És ezzel kapcsolatban az egy olyan cikket hozott, ami arról szól, hogy az AI az milyen problémákat jelent a zeneiparon belül. Ami érdekes benne, azt szerintem leginkább az, hogy nagy nehezen kezd a jogalkotás, meg a jogdíjaknak a kiosztási rendszere alkalmazkodni ahhoz, hogy már nem CD-n, meg gazettán, meg nem tudom micsodán áruljuk a zenéket, hanem megjelent a Spotify, és nem tudom, és már vannak ugye, mint minden nagy tech multinak a Spotify vezetőségének is kongresszusi meghallgatásai az Egyesült Államokban, ahol azért kicsit felkérdezik, aztán nem történik semmi velük. Ugye ezzel azért elégedetlenek a zenészek úgy általában, hogy nem túl sok pénz jön vissza a Spotify-ból. De most az AI-jal kapcsolatban szintén ugye a legnagyobb problémák jelenleg a jogdíjaknál vannak, szóval még a Spotify se tudta nagyon lekövetni a jogdíjakat, vagy a jogdíjaknak a kiosztása, és akkor most még jön rá az, hogy mesterséges intelligenciával, ami gyakorlatilag ugye semmi más nem csinál, csak egy hatalmas adatbankból összelopkodt különböző dolgokat, és összerak egy zenévé, na arra milyen szabályozást találjunk ki. A harmadik hírünk pedig arról szól, hogy a BKK járatokon nem kell a jövőben kutya bérletet venni, és ingyen utazhatnak az ebek.
Kutyás videókat fogunk nézni az adásban?
Kutyás videókat fogunk nézni az adásban.
A csaholó sztárok vidám szórakozást nyújtottak a Concours d'Elegance előkelő közönségének.
És egyébként még ezt is el tudja rontani a politikát. És oké, hogy a 30-as éveket írjuk, de hogy miért a Gömbös Gyuláninak kellett ott lenni a zsűri elnöknek, azt nem tudom. Amúgy ez is érdekes szerintem, vagy legalábbis eszembe, hogy most lett macskák. És itt már anyámmal is az első beszélgetés az arról szólt, hogy jó, de ne legyen gyerek státuszban az állat, meg nem tudom. Szóval, hogy ez a városi állattartás, meg a vidéki állattartás, szerintem még mai napig ilyen konfliktusos dolog.
A kutyatartás nagy divat lett a fővárosban. Ennek bizony nem örül mindenki, de hallgassuk meg az érdekelteket.
Egyedül vagyok és szeretem az állatot.
Két gyerekem fölnőtt, és most már kutyáim adják az újabb örömöket. Hát, a mindenünk most, a Mérike.
Mindent, hogy így mondja, beélem közze szabad időmet a kutyázással kapcsolatban.
Mindent a világon, szeretetet, jóságot, köszönj Zsazsa! Zsazsa, köszönjél!
A szocializmus már is ugyanúgy elindult már felfelé az, hogy hány kutyát tartunk a fővárosban, és már akkor is bőven elindult az, hogy az állat, mint olyan, az egy ilyen gazdasági eszközből, hogy védje meg a telket, leestem vele menni vadászni. Ebből a gazdasági funkcióból kapott egy ilyen lelki funkciót. Egyetlen egy fontos különbség van, vagy egyetlen fontos dolog van, hogy nem szabad antropomorfizálni az állatot, szóval nem szabad úgy tekinteni rá, mint hogyha ember lenne, nem szabad emberi tulajdonságokkal felruházni, még hogyha még ha nagyon is úgy csinál, mint hogyha emberi tulajdonságai lennek. Nem, az ő ugye tök máshogy működik, tök más típusú kommunikációval kell felé fordulni, szóval ezeket nem szabad csak szerintem elfelejteni. Ebben a műsorban olyan hírek mentén beszélgetünk, amik a vendéget valamiért érzelmileg megérintették a közelmúltban, mindig azon a helyen, ami neki fontos, ma itt a Zsivágóban. De miért jöttünk a Zsivágóba?
Nagyon szeretem ezt a helyet, iszonyatosan megnyugtat, bármikor ide jövök. Főleg télen szeretem, meg ősszel, de nyáron is abszolút jó a hangulata, ki lehet ülni olyankor.
Nagyon polgári.
Igen. Ez egy ilyen századfordulós, ezek a bútorok, meg csipkék, meg sok minta, valahogy nagyon megnyugtat.
Kívülről is úgy tűnt, mintha... Mert azt mondom, hogy öreg léleknek tűntél, de hogy, mint hogy volt, lenne benned valamilyen kicsit ilyen régies attitűd, de nem tudom, hogy ez mennyire hülyeség.
Nem tudom, szerintem ezzel így születtem, mert ahol felnőttem, az abszolút nem így nézett ki. És könyvekben is abszolút szeretem ezt a hangulatot, utas és hajdvilág.
És hogy volt ez, hogy felnőttél?
Szerintem a Waldorf iskolából én ilyen nagyon erős morális alapot kaptam.
Aha. Vagy igazságérzetet? Vagy
igazságérzetet, igen, abszolút. Meg azt, hogy hogyan törődjünk a környezetünkkel szeretetteljesen és igazságosan, igen. Például volt vallásórám, amiben különböző szenteknek a tanulságos kis meséit hallgattuk, és akkor ezeket a példákat állították elő a tanárok így kiskoromban.
De volt neked olyan, volt olyan, ami különösen beégett? Hogy volt ilyen példaképed akár a szentek közül? Ritkán teheti az ember fel ezt a kérdést, hogy kontextusa is van.
Most úgy hangzik, mintha egy ilyen szupervallásos ember lennék, de egyébként nem vagyok hívő abszolút. Nem, megvan az, hogy azt hiszem Szent Ferenc valahogy így kiállt a szegényekért, így megvan, hogy ebből ilyen drámajátékot csináltunk, mert ezeket feldolgoztuk és eljátszottuk, meg foglalkoztunk, rajzoltunk róla. Meg akkor, hogy Szent Márton a félkabátját odaadta egy koldusnak, aki valójában az Isten volt, és akkor hát figyelnek.
És mi volt neked ott az első élmény, amikor volt, gondolom, vagy feltételezem, hogy lehetett egy ilyen megtalálás élmény így a színészettel kapcsolatban?
Az első emlékem az az, hogy mi volt ez? A Szent István a király, mi ez a darab? István a király, igen.
És István a király csináltatok meg?
Nem azt csináltuk meg, hanem az egyik osztálytársam, aki sajnos azóta meghalt, így odajött hozzám, és mondta, hogy szerinte én a Réka karakterét ezt nagyon, nagyon meg tudnám csinálni. És valahogy a Waldorfban én nem éreztem, hogy teret kapok arra, hogy így színészileg kibontakozzak.
De miért?
Egyrészt iszonyatosan izgultam, másrészt voltak mások, akik nagyobb teret kaptak erre. És például megcsináltuk a Varázsfúvalát, és akkor ott a három fiú közül játszottam az egyiket, miközben így szívem mélyén az Éj királynőre vágytam.
De prózába?
Nem. Dalokkal megcsináltuk.
Wow. Az mondjuk masszív van, hangzik így, nem tudom, hanyadikban, de hogy...
Fú, ez igen, én sem tudom már.
És az osztálytársad volt az, aki először kvázi meglátta benned?
Hát tőle kaptam először visszajelzést, azt éreztem, hogy ezt így szeretem, meg van egy ilyen különleges érzésem felé, és ő volt az első, aki felfigyelt, vagy akitől egy ilyen visszajelzést kaptam, és akkor ez egy ilyen megerősítés volt nekem.
És mi lett vele, hogyha azt meg lehet kérdezni?
Ő rákos lett az érettségi után pár évvel.
És tartottátok a kapcsolatot még akkor?
Nem annyira, osztálytalálkozókat szoktunk tartani, és akkor ott találkoztunk, és ott mondta, hogy rákos, de hogy már túl van az első kemón, és ez hogy jobb, és ki fog jönni, és aztán így azt gondoltuk többen, akik így nem voltunk vele annyira szorosan, és aztán mégsem sikerült neki.
Mondtad azt, hogy nem volt lehetőséget kibontakozni a Waldorfban, hogy nekem ilyen nagyon felületes tapasztalataim vannak, de hogy így annyit láttam, hogy egyfelől valami csodásan hangzik, ami ott történik, abból a szempontból, hogy ott tényleg olyan, úgy szoktam mondani, hogy lelki muníciót tud kapni az ember egy életre, amit mondjuk a közoktatásból nehéz megkapni egy teljesen más fókuszú rendszerben. Ugyanakkor meg azt is sokszor tapasztaltam, hogy aki onnan kikerül, és bekerül egy egyetemi struktúrába, bekerül egy teljesen más szemléletű világba, ami egyébként körülveszi, az tud traumatikusan is hatni.
Igen, ezzel egyetértek. Szerintem nem lehet ennyire szélsőségesen azt mondani, hogy aki Waldorfba jár, az kap egy egészséges alapot, vagy az mindenki jön egyfajta családból, környezetből, és nekem is az osztályban teljesen máshogy szocializálódott emberek voltak körülöttem. Meg ugye ez a buborék, amit mondanak rá. És én a Waldorf buborékból átléptem a színész buborékba, ami szerintem ugyanúgy egy buborék, abszolút.
Csak sokkal, hogy mondjam, tekintélyelvűbb, vagy hierarchikusabb
buborék? Igen, meg ilyen misztikus, meg sötét, meg történnek dolgok benne, és ezzel találkozni így nagyon, azt hiszem, hogy így nagyon megviselt. A Pesti Magyarba jártam 2 évet, mielőtt felvettek, és így a Waldorfban tanultam egyfajta nyitottságot, hogy így naív voltam azért, és amikor érkeztek, amikor találkoztam olyan dolgokkal, amivel előtte nem,
mert...
ezzel a tekintélyelvűséggel például, azzal, hogy nem mindenki akar jót, nem feltétlen törekednek az igazságosságra, lehet, hogy meg akarnak alázni. Vannak kedvencek, akikkel máshogy bánnak, kapcsolatok olyan viszonylatban, ami nem kéne, hogy ott legyen szerintem tanárdiák között. Tehát így olyan dolgokkal találkoztam, ami eléggé megviselt, és még így a naivitásom miatt nem feltétlen tudtam jól kezelni. Meg ugye ez a, szerintem ez a színész közeg, színház azt tanítja, hogy ez az egy van. Ez az egy opciód van, és nincs meg az a lehetőséget, hogy kilépj. El kell hagynod a múltadat, meg az életedet. Csak ez létezik. És akkor, mikor történt valami olyan, ami megviselt engem, akkor így az volt a mondás, hogy ebből így nem lehet kilépni, ezzel meg kell birkózni. És ez nagyon megterhelő volt. De aztán szerintem pont amiatt, hogy így ennyire végletesen megtapasztaltam ezt, most így már a helyén tudom kezelni, és nemet tudok mondani, határt húzni, kilépni, hogyha nem érzem magam biztonságban vagy jól.
És hogy bántani nem bántottak? Akár a Pesti Magyarba, akár az FF-én nem éreztél emiatt egy ilyen megkülönböztetett tekintetet?
Hú, nagyon vicces volt. Ők nem tudták, hogy én az Akik maradtakat leforgattam, amikor én oda jártam. Mert az ugye ott még eltelt 1,5 év, mire az kijött. És amint elkezdett kijönni, és elkezdtek interjúkat csinálni velem, így hirtelen szélsőséges hozzáállások
megváltozott voltak. Megváltozott mindenkinek
a véleménye rólam, hogy én hirtelen megváltoztam, hogy itt velem el kell beszélgetni. Pedig hát nem változtam.
Meg volt egy ilyen paraszociális viszony, amiatt, mert láttak a képernyőn egy másik helyzetben, és emiatt azt mondták neked, hogy megváltoztál?
Igen. Pedig 1,5 évig addig már ismertek, és tudták, hogy milyen vagyok.
És te tényleg nem változtál?
Nem. Szerintem nem, hát így fejlődök, de ne, így mondom, hát így nem hiszem el a sikert. Bennem mindig erősebb a kis hitűség, hogy így nem hagyom magam el varázsoltatni, hogy fú, akkor itt most minden meg fog változni. Egy kis részem elhiszi, de egy nagyobb részem meg tudja. Ez például, amikor esélyes volt, hogy bekerülünk az Oscar 5-be konkrétan, mert a 10-ben ugye benne voltunk, és teljes eufóriában volt így a stáb, hogy így úristen, és én meg így, én nem tudom elhinni a sikert, és soha nem örülök neki.
Sose tudtál?
Szerintem nem igazán. Mindig azt látom, hogy ennek így vége van, vagy ez véges, vagy ez egy pillanat, és akkor így nehezen élem meg ezeket a boldog pillanatokat. Inkább az, hogy így hosszú távon építeni kell.
Engem, én is ugyanígy vagyok már a siker megélésével, csak néha már felteszem a kérdést magamnak, hogy akkor mi a fasznak kergetni, hogyha egyszer úgy tudja az ember megélni.
Hát szerintem meg kell tudni őket élni, tehát igyekeznünk kell őket megélni, és azokban a pillanatokban, amikor siker ér, vagy elismerés, akkor így, igen, ez nekem szól. Jaj, de jó.
Ja, igen, nem a sikerrel van a probléma, vagy nem az eredménnyel van a probléma, hanem azzal, hogy hogyan érinted az
utána? Ember. Igen. Hogy így, ja, most hirtelen úgy tűnik, mintha így, wow, egy világsztár lennék, mert én is kaptam egy olyan boost, amiben átöltözhetek, vagy elmentem egy ilyen gálára, és akkor felöltözök. De aztán ugyanúgy megyek vissza a kis életembe.
És azért is lehet nagyon nehéz, vagy nem tudom. Én legalábbis azt képzelem, hogy ha az ember nagyon fiatalon kap gyakorlatilag film főszerepet, akkor könnyen azt hiheti, hogy basszus, ez így menni fog. És azt látom, hogy a tapasztalat meg az, hogy hiába kapja meg az ember, mit tudom én, fiatalon a film főszerepét, ez egyáltalán nem biztosíték semmire.
Nem.
Hanem az van, hogy gyakorlatilag a következő produkciónál kezd el ugyanonnan. És ez az élmény, hogyha az embert mondjuk 18 évesen éri, akkor az nem tudom, hogy mennyire lehet dílelni, és mennyire lehet utána mondjuk odaadni a magát még egyszer egy ilyen helyzetnek, ahol azt mondják, hogy gyere, menjünk, csináljunk valami nagyot, aztán utána megint ott leszek hagyva az útszélén.
Szerintem biztosítéknak semmi nem biztosíték, egy diploma sem. Sajnos azt látom, hogy aki lediplomázik, ott is nem tudom, mi múlik az, hogy kinek indul be, és kinek nem a karrierje, de egyszerűen nincs biztosíték. És bennem is volt nyilván egy várakozás, hogy volt egy ilyen nagy lendületem, és akkor sokszor megvan van egy ilyen várakozási idő, ami ki tudja, hogy meddig tart, nagyon kiszolgáltatott.
Ezt hogy viseled?
Nehezen. Ilyen értéktelennek érzem magam sokszor, haszontalannak, hogyha nem dolgozom. Ha megdolgozom, akkor ott a másik véglet, hogy semmire nincs időm, és akkor így... És akkor megszűnik a külvilág, mert annyira abban a folyamatban vagyok. És talán egyébként pont így egészséges, hogy néha nincsenek projektek, és akkor vissza tudok rázódni a normál kerékvágásba.
De így. Akkor tudod nem haszontalannak érezni magad ezt?
Most rajta vagyok az ügyön. Tökre rajta vagyok. Így megtalálni azokat a dolgokat, amiben hasznos lehetek. Dolgozni egy kicsit szakmán kívül is, vagy a szakmában akár keresni dolgokat, ami...
Bocs, 6 óráig elmegyünk, kérlek, köszönöm.
Én még szeretnék itt maradni 6 óráig.
Én szerintem pont behozza az első hírt, amit hoztál, az pedig a Ruben Östlunddal való együttműködés, vagy egy dolog. Mert hogy ja, hogy ott viszont játszottál is, vagy játszani is fogsz a filmbe, vagy más dolgozol vele, vagy ez hogy van?
Hát ez a jövő zenéje, hogy fogok-e játszani, de ha rajtam múlik, akkor igen.
Hát azért azt ragad, mert tényleg az kedvenc kortárs rendezőm, szóval, hogy azt így...
Igen, igen.
Egy kis Woody Harrelsonnal való duett, meg nem tudom, azért az úgy...
Igen, azért elég jó.
Na, de hogy mi van?
Hát az van, hogy tudtam, hogy ő itt forgatni fog, és rájöttem, hogy a telefon nem fog magától csörögni. Én így ebben a hitben voltam 25 évig, hogy akkor ez majd működik, és rájöttem, hogy nem, nekem is lépéseket kell tennem. Úgyhogy felhívtam a casting direktort, a Herminát, hogy így szeretnék ebben valahogy részt venni, és akkor ő mondta, hogy jó, akkor menjek casting segédszínésznek. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy a castingon ott vagyok, és játszom a castingolt emberekkel.
Ilyen végszavazó gyakorlatilag, nem?
Nem, azért ennél komplexebb.
Aha.
Mert sokat improvizálunk, ilyen jelenetek vannak, és ő nem szereti odaadni a színészeknek a szöveges szkriptet, vagy forgatókönyvet, meg jelenetet. Meg voltam kamerateszten is, amikor már ott megnézték a kameramozgásokat, és akkor ott láttam, hogy hogyan dolgozik. Igazából ez az, amire kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan dolgozik. Mert úgy tűnik, mint valaki, aki így szeret játszani az emberekkel, mer velük játszani.
Aha.
Nem tudom, te hogy látod őt?
Hát én őt egyáltalán se, hogy se, tényleg csak a filmjéből tudok kiindulni. Kíváncsi rá, vagy kíváncsi lennék rá én is nagyon, mert tényleg szerintem az a fajta közéleti, abszurd, fekete humor, amit ő képvisel, az észrevenhet nagyon közel áll. De a játék alatt mit értesz? Mert ez a játszani az emberekkel, ez olyan érdekes, hogy szerintem a között is van különbség, hogy játszani az emberekkel, vagy játékba hozni adott esetben a színészeidet, vagy nem tudom, ilyen közös projektben egyfajta játszótársként.
Inkább erre gondolok, amit mondasz, nem játszik velük, hanem játékra hívja őket, és nagyon bátran. Bármit, helyzetkomikumok, és néztem vele interjút, és abban így azt mondja, hogy ő azt tartja a legizgalmasabbnak, ha jól értettem, hogy, hogy amikor valaki ilyen sérülékeny vagy kiszolgáltatott, és akkor azt hogyan próbálja megkezelni, meg felülviselkedni. Uh-huh. Tehát már van egy konfliktus magában az emberben, a színészben, ahogy játszik, plusz akkor még a másikkal ütközés, meg a helyzet. Szóval szerintem nagyon-nagyon izgalmas helyzeteket teremt.
Nagyon érdekel az, hogy beleláttál a magyar színházi működésbe, belelátsz külföldi produkciók működésébe, meg belelátsz magyar filmes produkciók működésébe. Miket tapasztalsz? És itt elsősorban ilyen attitűdbeli dolgokra vagyok kíváncsi, vagy akár munkaszervezési dolgokra, hogy hogyan működnek ezek a szférák, mik a különbségek?
Hú, hát azért a nyugati filmek nagyon, nagyon előre haladottak már. Így nyilván a büdzséjük is nagyobb, és szerintem a munkakörülmények is, amiket így biztosítani tudnak.
Most rengeteget, vagy hát sokat lehet olvasni sokszor arról, hogy különböző, most legutóbb ugye a színész és az író szakszervezet volt, az aki csomó dolgot kiharcolt a színészeknek, íróknak, de ugyanígy lehet, mint tudom én, az operatőröktől kezdve a fővilágosítványt mindenkinek van valami fajta szakszervezete, aki úgy védi a jogait, meg nem tudom. Uh-huh. Magyarországon meg ezek ugye kevésbé vannak. Uh-huh. És hát ez ilyen egy per egynek hangzik, hogy de jó lenne, ha lenne, és akkor nekünk is lennének jogaink, vagy nem tudom. De belülről rálátsz ezekre a dolgokra? Vagy van erről bármifajta tapasztalatod, hogy miért van az, hogy mi tényleg kizsigerelhetőek vagyunk mindenféle szakszervezet, vagy bármilyen munkajogi védelem nélkül, ledolgozza a magyar stáb fele annyiért, mint amennyit ugye megkapna másütt pénzben, kétszer annyi munkával, szóval, ja, hogy...
Fú, hát magyar kultúra.
De azt mondod, hogy ez így el van fogadva, be van árulva, mindenki lenyeli, az kész.
Szerintem így mi magyarok nagyon megtanultunk szarból várat építeni, és kihozni a legjobbat. Uh-huh. És hogyha én nagyobb fizetést szeretnék, vagy más munkakörülményeket, vagy fuvart a ruhapróbámban, akkor lehet, hogy azt mondják rám, hogy elszálltam. Uh-huh. Miközben ez külföldön mondjuk teljesen normális. És azért nem forgattam így sokat külföldön, de hogy nekem az ügynököm a Matyosovszki Zsolnai Bálint, aki így eléggé képben van vele, hogy mi van kint, és bár a szakszervezet az így nem annyira jön össze Magyarországon, szerintem az összefogás az így alapjaival véve nem megy nekünk magyaroknak, mert védjük magunkat, meg próbálunk túlélni egyenként, és neki most így az ügynökségében benne vagyok, és vele szoktuk átbeszélni, hogy mik a követelmények akkor, és én azt látom, hogy így egy külföldi produkció, hogy ezeket a feltételeket, ezeket megadja. És a magyarok meg tök sokszor megpróbálják el így. De nem minden magyar produkció, csak... Hogy azért nincs támogatása a magyar filmeknek. Tehát akkor miből lenne ez a felkészültség, vagy ez a munkakörülmény?
De dolgoztál olyan produkciókban is, aminek azért megvolt a támogatottsága rendesen, most gondolok itt a
Tündérkertre,
meg a film. Ami ugye
és tök profi volt egyébként. Aha. Nekem az egy abszolút szuper pozitív élmény volt. Teljesen profi volt.
Kicsit olyan ellentmondásokat nyilatkoztál ezzel kapcsolatban.
Na, hogy... mi volt az ellentmondás?
Hát nem tudom, egyszer így, vagy nem is az, hogy ellentmondás, inkább azt mondom, hogy így beszúrogattál bizonyos interjúban ilyeneket, hogy hát azért jó lenne kortárs történeteket kortárs emberektől, nem pedig kosztümösöket csinálni, meg hogy nem szeretnél kávéfőző mellett interjút adni. Nem szeretnél neres produkcióban forgatni, de a Tündérkertes izé volt a legnagyobb élményed, az egyik legjobb élményed.
Legjobb élmény, ez erős, de pozitív élmény volt, igen, a munkakörülmények miatt is, meg mert tök jó volt a stáb. Ami miatt így óckodom, hogy nagyon neres projekteket vállaljak, az nyilván az, hogy van valami, amit képviselek, és így nem feltétlen fér össze a kettő. Ugyanakkor most már nem nagyon vannak magyar filmek így NER támogatás nélkül, és szívesen forgatnék független filmekben. Nem nagyon forognak független filmek, vagy ha forognak, akkor nem nagyon hívnak bele. Szerintem, amit fontos ilyenkor megvizsgálni, az, hogy szakmailag akar-e az ember részt venni, vagy nem. És voltak olyan castingok és megkeresések, nagy állami produkciók, amikre nemet mondtam, mert azt éreztem, hogy ez így szakmailag meg lehet, hogy így pont a karrieremben nem az, amit szeretnék.
Megkapsz egyetlen ilyenkor forgatókönyveket?
Nem, ők nem adják oda. Nem, ők jelenetet adnak. Uh-huh. És akkor az alapján
igazából... És az alapján kell leszűrni azt, hogy ez szakmailag bele fog-e férni, vagy sem?
Igen.
És legalább a stábot, vagy valamit, azt lehet tudni?
Nem nagyon, nem. Aha. Nem, de szerintem elég erősen le lehet szűrni pár jelenetből az, hogy hogy van összetéve a forgatókönyv a karakteremnek, amit szeretnének megnézni velem, az így mennyire árnyalt, mennyire kérdés. És akkor ezek alapján leszűröm.
Aha.
A Tündérkertben igazából ott is sokat gondolkodtam, hogy menjek-e, nem menjek-e. Volt egy óckodásom attól, hogy ez egy vajon egy ilyen nagy produkció lesz-e. Nyilván itt tartok attól, hogy fú, akkor utálni fog a szakma azért, mert elmegyek egy ilyen sorozatba. És aztán a stáb az meggyőzött, hogy ki a rendező, vagy ki a többi színész. Hogy azt éreztem, hogy ennek a karakternek nagyon szépen megvan írva így a története, egy fejlődés történet.
Erre kíváncsi vagyok, mert hogy én az ilyen meg fog utálni valaki azért, mert ilyen meg olyan produkcióba megyek el, ezt így általában én az átlag Facebook kommentelő színvonalán is nem tudom, képzelem el, de te azt mondtad, hogy a szakma az hajlamos ilyen krediteket kiosztani, hogy na most akkor őt utáljuk, mert elment egy produkcióba?
Szerintem pár éve még igen, amikor ez a nagyon szélsőséges különvárás volt, azóta szerintem ez abszolút enyhült, és már mindenki tudja, hogy itt a megélhetésről van szó, uh-huh. És az, hogy morálisan valakinek belefér, ez nem az én dolgom egyébként. Akkor én nem megyek el, ő meg menjen el. Uh-huh. És max, ha nem vagyok kíváncsi a filmre, akkor nem nézem meg.
Csak igazából azt akarom pedzegetni, hogy mondjuk, ha én elvállalok egy munkát, bármilyen normális polgári munkát, akkor általában egy munkaszerződéssel kezdünk, vagy nem tudom, ahol kiderül azt, hogy hol fogom, mennyi időn keresztül, és milyen körülmények között végezni ezt a munkát. És mintha azt látnám, hogy mondjuk a filmiparban gyakorlatilag örül, hogy itt lehetsz, nem tudsz semmit, nem mondunk meg semmit, és akkor ha mákod van, akkor nem baszunk ki veled a nap végén egy szar forgatókönyvvel, meg egy nem tudom, rossz stábbal.
Hát ezért kell a szerződés.
És hogy állnak ezek a szerződések? Mert ebből is hallok rémsztorikat, hogy van, ahol csak a forgatás napján kapnak esetleg emberek szerződéseket, miután már próbáltak le, casting jelmez, minden megvolt. Mit tapasztaltál te ez ügyben?
Hát nálunk az a folyamat, hogy megkeresnek egy filmmel, akkor kapok mondjuk egy jelenetet, vagy egy szinopszis karakterleírást, kicsit, hogyha nagyobb szerep, akkor beszélget velem a rendező, hogy ez mi. Uh-huh. A castingon ott nincsen szerződés, és aztán, hogyha megkapom, akkor a forgatásig eltelt időben megírják a szerződést az ügynököm és a produkció.
A második cikk, amit hoztál, uh-huh. azt meséld el, hogy mi volt, ami megfogott benne, mert ez egy ilyen AI és a zeneiparnak a viszonya.
Igen.
Ez hogy jött?
Úgyhogy nekem a zene az, a színészettel párhuzamosan mindig is jelen volt az életemben, uh-huh. hogy én énekelek, és ez nagyon fontos nekem. És igazából az, hogy bejött a mesterséges intelligencia, az egy nagyon ijesztő helyzet nekem.
Megijeszt?
Nagyon.
De miért?
A helyettesíthetőség miatt.
De gondolod, hogy helyettesíthető?
Szerintem senki nem helyettesíthető. Kérdés, hogy ezt mindenki így gondolja, hogy, hogy fontos-e az embereknek az, hogy kiírta azt a zenét, vagy csak ott van az a zene, és táncolnak rá.
Látod ennek már nyomait? Mert ahogy gondolom, akkor lehet megijedni ettől, hogy igazán, hogyha bizonyos pontokon már bebeköszön az életbe.
Az például, hogy nem tudom megállapítani, hogy az mesterséges intelligenciával készült az adott zene, vagy valaki írta. Ez borzasztó, és tegnap így belehallgattam meg. Próbáltam kipróbálni, hogy milyen ez az AI. Uh-huh. És így konkrétan libabőrös lettem attól, hogy
miket ez... Miket tud?
Hát ilyen nagyon sötétnek látom. Uh-huh. Ilyen személytelen. És nem látom, hogyha ez van, és ha ez jelen lesz, biztos, hogy szabályozva lesz majd valahogy, remélem, de akkor se lehet kiszűrni teljesen. De hogyha ez jelen lesz, akkor mi értelme van az embereknek? Hogyha ezt tudják pótolni, akkor mi értelme lesz annak, hogy hogy én is meg tudom csinálni, akkor megcsinálja ő, és akkor én mit csinálok?
De hogy valami fajta misztikumot azért szeretsz az ilyen művészetben, azt veszem ki így a szavaidból.
Nekem eleve az az érzésem a zenével, hogy talán a zene így az így az egyetlen kapu, így az ilyen misztikus, másvilági dolgokhoz, hogy azt tud olyan éteri lenni a zene, hogy a klasszikus zene olyan dolgokat zendít meg, ami szerintem így semmilyen sem fogható. Nekünk most van egy bandánk, ugye? Szilágyi Máté újságíróval, újságíróval, és ő csinálja főleg az alapokat, elektronikusan is, meg akusztikusan is, és akkor például ő is teljesen tudná ezt használni, nem tudom, az alapokhoz.
De ha azt mondaná, hogy na, Ife, így csináltam egy alapot, hallgass már meg, és akkor azt mondta, hogy ez jó, csinálj, már írom is a szöveget, amúgy AI-jal készült, akkor az rosszul esne?
Nagyon. Így elfből el szeretném utasítani, hogy amúgy is annyira nehéz szerintem emberként megtalálni azt, hogy mi a helyünk a világban, és így mi a fontos, mit kezdjünk az életünkkel. Annyira sok és közben kevés is egyszerre az az idő, ami itt van, és így... Hogy akkor most, hogyha egy gép megcsinálja helyettem, akkor már mit csináljak?
Na, és a harmadik híred az pedig az volt, hogy a BKK-n megszűnnek a kutyabérletek. Na, ez mit ment el rólad?
Hát az, hogy egy kutyagazda vagyok, és van egy biciklim is, aminek szintén nagyon
jó. Ja, is, azt is fel lehet majd vinni.
Azt is fel lehet vinni. Egyszerre is azt hiszem, ha jól értettem. Hát ez azért hoztam ezt a hírt, mert nagyon örülök neki.
Ja.
Szerintem nagyon, nagyon emberbarát, meg városbarát.
Aha.
És talán jobban fogja ösztönözni az embereket, hogy nem ösztönözni, de hogy így egyel egyszerűbb akkor kutyát tartani.
De hol is születtél, Pilis?
Én Németországban születtem.
Németországban is van Pilis Szent Márton?
Bocs, szóval Németországban? Azt hittem, hogy itt valahol Pest megyében.
Ott nőttem fel, agglomerációban.
Ja.
Pilis Szent Kereszt.
Igen. Hogy meglepődtem. Nem, csak azért akartam kérdezni, mert hogy kíváncsi voltam, hogy viszonyulsz, vagy nem tudom, hogy ott voltak állataitok, de hogy ez a városi versus vidéki állattartás, ez
is azért más, igen.
Konfliktusos tud-e lenni.
Igen, azért más.
És neked mi a koncepciód ezzel kapcsolatban?
Szerintem az állat az nagyon segít abban, hogy az ember így visszataláljon, így, hogy így leföldel az állat. Uh-huh. Az, hogy foglalkoznom kell vele, kimegyek vele sétálni a természetbe, a társaságomban nagyon-nagyon sok barátnőmnek van kutyája, és így óckodtam tőle sokáig, hogy legyen, mert azt éreztem, hogy így nagyon sok figyelem elmegy rájuk, amikor így együtt vagyunk közösen, meg így betöltenek egyfajta gyerekpozíciót, és akkor így én ezt próbálom megtalálni a Rominánál, hogy ez hogyan nem a gyerekem, de azért is sokszor észreveszem magamon, hogy fú, azért itt elég jó fej vagyok vele most, egy kicsit túlbabusgatom, vagy így látom magamon, hogy egy kicsit így kinyitok afelé, hogy így az anyaság, az, hogy valakivel foglalkozom. Mi?
Tanít ebben?
A kutya szerintem nagyon, nagyon. Az, hogy hogyan gondoskodom valakiről, nyilván teljesen más egy kutya, mint egy gyerek, de szerintem egy tök jó felkészítés egyébként. Mint valaki felé felelősséggel tartozni.
Van ez az ilyen kritikai narratíva, hogy a megnövekedett háziállatoknak a száma, hogy egyre többen tartanak háziállatot városban, és meg nem tudom, ez egyfajta ilyen pánikreakció az elmagányosodásra, amit itt a város szül az emberben.
Hogy ez egy gyerekpótlék, a kutya.
Akár gyerek, akár társas kapcsolat.
Egyébként igen. Én azt látom, hogy egyrészt igen, van egyfajta bezáródás, hogy így kitöltődik ez az ilyen társra való igényem, hogy akkor őt simogatom, meg vele megyek sétálni. Másrésztről a séta során tudok új beszélgetésekbe kezdeni idegen emberekkel, és tudnak kapcsolódni. Sokkal jobban kapcsolódnak hozzám emberek, amióta kutyám van. Ilyen rövid kis beszélgetéseim vannak, és sokkal könnyebben kapcsolódok én is. Kifejezetten utálom, hogyha a városban így rám néz valaki, vagy hozzám szólít, csak így hagyjanak békén. Amikor kutyával vagyok, akkor egyszerűen nem zavar.
Te hogy látod most a közeljövőt? Mert azt beszéljük az elején, hogy semmire sincsen biztosíték, meg úgy unblock színészként se, meg úgy szerintem így ebben az országban pláne. Nem nagyon lehet nagyon stabil, fix pályákat kiépíteni. Ugyanakkor ide köt a nyelv miatt a szakmád, ide köt a kutya is most már. Milyen terveid vannak?
Hát nagyon gyúrok az angolomra, hogy több külföldi produkcióban tudjak játszani. Mm. Nem tudom, hogy ezen múlik-e. Nyilván ezen is múlik sok minden, de hogyha perfekt lenne az angolom, akkor se biztos, hogy annyira sokkal több szerepet kapnék. A hosszú távú célom az az, hogy legyen egy kertes házam, és egy boldog életem. Hogy ez hol, és
mi vannak elvárásaim? Lakástulajdon. Boldogság.
Igen.
Ja.
Hát ezek a
célom. Lényeg mégiscsak az, ja.
Hát szerintem igen. Igen, a boldog élet. Az egy jó cél.
Igen, egynek jó. Még egy kör?
Biztos 10 állam?